tovább menni a Jakab levelében. Előtte imádkozzunk. Istenem, köszönöm, hogy itt vagy velünk, Uram. Milyen kiváltság ez, Atyám, hogy itt laksz a szívünkben, Uram. Hogy itt vagy velünk, hogy betölt a te lelked minket, Uram. Itt vagyunk, Uram, méltatlanul. De köszönöm, Uram, hogy benned igazságot nyertünk, hogy lemostad a bűneinket, függetlenül attól, hogy mit tettünk. Te megbocsájtottad, Uram, és van egy új reménységünk, mehetünk előre, te víziót adtál az életünknek. Célt, Uram, köszönöm, hogy a menny felé mehetünk. Milyen kiváltság, Uram, az, hogy a gyermekei lehetünk. Milyen nagy szeretetben élhetünk, Uram, minden nap. Uram, imádkozom, hogy ez ne csak egy teológiai tudás legyen nekünk, hanem egy élhető igazság. Az életünk egy megváltozott élet legyen. És imádkozom, ahogy ma Jakab levelébe időt töltünk, a sok parancs között, az életünk megváltozzon. Uram, te nem a törvény alá vonsz minket, hanem kegyelembe járatsz, de egy változást akarsz hozni az életünkben. Uram, imádkozom, hogy nagyon valóságosan megtapasztaljuk ezt a változást, ahogy olvassuk ezeket az igéket, Uram, ahogy a szívünk nyitott, és ahogy Jakab is mondja, hogy nem csak hallgatója, hanem cselekvői is szeretnénk lenni a te igédnek. Töltsd be a lelkeddel, Uram, és szeretnénk ezt megélni ma itt, Uram, és tudni, hogy a feltámadt Krisztus munkálkodik közöttünk. Uram, imádkozom azokért, akik elcsüggedve jöttek, és a szemük nem rajtad van, kérlek, hogy ez változzon meg ma, Uram. És te vagy minden reménységnek az Istene, minden ember számára reménység. Kérlek, hogy mutasd meg magad nekünk, Uram. Jézus nevében imádkoztunk. Ámen. No, Jakab leveléhez lapozzatok, első fejezet. Isten szólni akar, de nem mobiltelefonon, ugye? Ezt már szoktuk. Kérlek, kapcsoljátok ki. Sőt, még talán jobban halljuk, ha az nem szól. Jakab levelét, illetve Jakabot sokan ilyen farizeusnak lát. Olvassák a levelét, és úgy tűnik, hogy hát ez az ember, ez biztos, hogy ismerte Isten kegyelmét. Luther Márton, a híres reformátor, ugye ő mondta azt, hogy ennek a levélnek nem is kéne benne lenni az új szövetségben. Annyira törvényeskedő ez az ember. Hát helye van. Ahogy tanulmányozzuk ezt a levelet, én szeretném, hogy azt a nézőpontot vegyük fel, amit én múltkor már elmondtam. Úgy olvassuk ezt a levelet Jakabtól, hogy a Jakab az a mi Urunknak, Jézusnak a féltestvére. Az a Jakab, aki együtt nőtt föl Jézussal. Ő volt szerintem az egyike annak a négy fiútestvérnek, akikkel Jézus felnőtt. Ezt a Márk evangéliuma elmondja, hogy volt négy fiútestvére, és volt legalább két nőt, vagy lánytestvére. Heten voltak a családban legalább. Egy Ácsnak a házában, egy pici házban, és valószínűleg nagyon együtt voltak ebben. Együtt alhattak, együtt éltek, mindenki látta a másikat, nem volt nyolc szoba mindenkinek egy. Jakab együtt nőtt föl Jézussal, de csak a feltámadás után hitt benne. A feltámadás előtt végig a szeme nem nyílt ki erre, nem ismerte fel, hogy az ő nagy testvére Jézus, az Úr, az Isten. Ebben a levélben 50 parancs van, nem túl hosszú levél, 50 parancs, 50 utasítás, ami egy megváltozott életre hív minket. Azt gondolom, hogy fontos tudnunk, hogy ez az ember, aki ilyen parancsokat mutat nekünk. Ő az az ember, aki Jézussal felnőtt, és miután megtért, ő lett a tevetérdű Jakab, aki az térdein töltötte az életét. 8-10-12 órákat imában is imádkozott a gyülekezetért, imádkozott Izraelért, imádkozott, azt gondolom, hogy érted és értem. Azok, akik Krisztussal járnak. És ez az ember írja ezeket a parancsokat. Nem csoda, nem? Ha valaki Jézussal nőne föl, még szép, hogy így ír, mint ő. Így kéne csinálni a dolgokat, látjátok? De ő úgy írja, hogy ezt meg lehet tenni. Nem csak egy ilyen parancsnok, aki föntről beszél, hogy így, meg így, meg így. Ő maga megtapasztalta, hogy ezekre van lehetőség. Nem kell képmutatónak lenni, nem kell szétszórt életet élne, hanem ezeket megtehetjük. És a múltkori alkalom is egy ilyen megváltozott gondolkodásra hív minket, emlékeztek? A teljes örömnek tartsátok, testvéreim, ha különböző kísértések, nyomorúságok érnek titeket. Tudván, hogy Isten az, aki ezt megengedi, és ezáltal kimunkálja az álhatatosságot, és az álhatatosság tegye tökéletessé a cselekedeteket. Meg kell változtatnunk a gondolkodásunkat. Hogyha otthon keresztény vagy, és a családod nem az, akkor vigasztaljon ez, amit itt látunk. Jézus egyedül volt hívő a családjában. A családja nem fogadta el. Még a szülei, Mária is néha így elfogtak kétség, hogy ez most hogy is van. Nem ismerték fel őt, Jézust. Hát ha őt nem, akkor mégsem olyan kínos, hogy nekem nehéz otthon, hogy állandóan vitatkoznak velem. Jézus nem lebegett az ágy fölött, amikor aludt. Nem úgy vette el a poharat az asztalra, hogy oda csúszott. Nem volt glória a feje körül, sötétben, mintha égett volna a villany a szobában. Nem hárfáztak angyalok, miközben Jézus beszélt. Nem ismerték föl, csak miután feltámadt, hogy ő Jézus. De miután megjelent Jakabnak, a testvérének, Jakab nem volt már ugyanaz az ember. Nagyon megváltozott az élete. És előtte Jézus a nagy tesója volt, utána meg már a legközelebbi barátja is. És tudjátok, a feltámadás utáni Jakabnak ugyanaz a helyzete, mint nekünk. Ugyanaz a kapcsolatunk lehet Jézussal. Nem kell 8-10-12 órát imádkozni, nem kell, a kellen van most a hangsúly, de lehet. De ha 8-10-12 percet töltesz imában a nagytesoddal, átformálja az életedet, ahogy az enyémet is. Felolvasom nektek az első verstől, és folytatjuk majd a 9-nél. Jakab, Istennek és az Úr Jézus Krisztusnak szolgája, üdvözletét küldi a szorványban élő 12 törzsnek. Teljes örömnek tartsátok, testvéreim, amikor különféle kísértésbe estek, tudván, hogy hitetek próbája álhatatosságot eredményez. Az álhatatosság pedig tegyét tökéletessé a cselekedetet, hogy tökéletesek és hibátlanok legyetek minden fogyatkozás nélkül. Ha pedig valakinek nincsen bölcsessége, kérjen bölcsességet Istentől, aki készségesen és szemrehányás nélkül ad mindenkinek, és meg is kapja. De hittel kérje, semmit sem kételkedve, mert aki kételkedik, az olyan, mint a tenger hulláma, amelyet a szél sodor és ide-oda hajt. Ne gondolja tehát az ilyen, hogy bármit is kaphat az Úrtól a kétlelkű és minden útján álhatatlan ember. És így folytatja. A szegény sorsú testvér dicsekedjék méltóságával, a gazdag pedig megalázott voltával, mert elmúlik mindez, mint a mező virága. Mert felkel a nap nagy hőséggel, és elszárítja a füvet. A virága lehullik, és szépsége elvész. Így sorvad el vállalkozásaiban a gazdag is. Jakab folytatja a levelét, és ír itt nekünk a szegény emberről és a gazdag emberről. És gyakorlatilag lelántja a leplet arról a tényről, hogy nincs különbség a gazdag és szegény között az örökkévalóság szempontjából. Mert mindenki úgy jött ebbe a világba, hogy nem hozott magával semmit. És úgy megy ki ebből a világból, hogy nem visz magával semmit. Úgy születtünk meg, hogy nem volt karóra a kezünkön, nem volt, semmit nem hoztunk ide. És úgy is megyünk el, hogy amink itt van, az marad itt. Hiába valaki gazdag, hiába valaki szegény. Az örökkévalóság szempontjából, amikor az utolsó lélegzeteit veszi, akkor ugyanaz. Hiába valaki egy méregdrága klinikán éli meg az utolsó perceit, vagy egy nyomornegyedben a porban. Az örökké valóság szempontjából teljesen ugyanaz a két embernek az a pillanat, hogy hitte Jézusban, vagy nem hitt. És micsoda áldás, azt, ha valaki azt mondhatja, hogy én nem félek innen átmenni az örökké valóságba, ha rendben van az életem Isten előtt. Gondold el, milyen kiváltság ez, ha te így léphetsz be. Uram, én nem félek, akár kész vagy, akár nem, én jövök. Az élet elmúlik független attól, hogy mennyink van. Persze, szeretnénk, hogy több legyen, meg teszünk is érte, de... Azt mondja itt, hogy a szegény sorsú dicsekedjék méltóságával. Neki mondja, hogy neki van a méltóság, és a gazdag pedig a megalázott voltjával. Ha valaki szegény közöttünk, annak tartja magát, akkor emlékezzen rá, hogy Jézusnak még egy helye se volt, ahol a fejét lehajtsa aludni. Neki nem volt egy otthon, ahova hazamehessen. Mi mind szerintem gazdagabbak vagyunk, mint Jézus, itt, amikor itt élt a Földön. Sőt, nagyon sok mindenünk van. Eddig Jakab beszélt a kísértésekről, a próbákról, de úgy fogalmazta meg azokat, mint külső hatás, nem? Hogy örömnek tartsátok, amikor különböző próbákba kerül az életetek, nehézségekbe, mert tudjátok, hogy Isten munkál valamit az életetekben. Most kicsit témát vált Jakab, és arról fog beszélni, hogy milyen belső nyomás tud lenni az életünkben. A kísértésről kezd beszélni, amit nem Isten hozza el, mert Isten nem kísért senkit, hanem olyan kísértésekről, amik bent születnek a szívünkben, amik el akarnak fordítani Isten útjáról. Ha azt gondolod, hogy rád nem vonatkozik a kísértés, akkor valószínűleg tegnap tértél meg. És majd a jövő héten majd érted, hogy miről beszélünk. Most figyeljetek! Ez olyan téma, ami mindnyájunkra vonatkozik. És olvassuk a 12. verstől. Boldog ember az, aki a kísértés idején kitart, mert miután kiállta a próbát, elnyeri az élet koronáját, amelyet az Úr megígért az őt szeretőknek. Itt van Jakab boldog mondása. Boldog az az ember, aki a kísértés idején kitart. Áldott az az ember, aki kiállja a nyomást. Aki megmarad állva a nyomás alatt. Miért? Olyan nagyszerű dolog kísértések között lenni? Nem. Azt mondja, hogy azért áldás kitartani a próbában, a kísértésben, mert az az ember elnyeri az élet koronáját. Nem az életet, nem az üdvösséget nem megérdemeljük, az ingyen van. Az élet koronáját, ami az élet minőségéről beszél. Ha valaki a kísértésekben állva marad, az megélheti az élet gazdagságát, az élet különlegességét Jézussal. Más minőségét éli meg a kereszténységnek, mint aki nem áll meg a kísértések között. Ha valaki megáll, áldott az az ember, mert ernyeni az élet koronáját. Az, hogy hogyan éljük meg a kereszténységet itt a Földön, azt nagyban befolyásolja ez, hogy a kísértésekkel szemben hogyan tudunk viselkedni. És azért aktuális ez, mert mindebben élünk, sőt, mindig ebben élünk. Nincs olyan ember, aki kinőtte volna a kísértés korszakát. Ő ma olyan lelki magasságokban lenne, hogy ez ne érinteni őt. Mindenkire vonatkozik. Egytől egyig. Olyan szerényen ülsz ott, hogy tudjuk, hogy mindannyiunkat érnek ezek a kísértések, és mind tudjuk, hogy milyen kísértések érnek minket. Ez az ígéret, amit itt olvastam, ez csak a hívőknek adatot. Ha egy nem hívő megéli a kísértést, ő ki akar belőle kerülni minden áron. Vagy törvénytelenül, vagy alkohollal, vagy kábítószerrel, vagy gyógyszerekkel, vagy alvással, vagy minden áron kikerülni abból az állapotból. De nekünk hívőknek azt mondja az ige, hogy áldott az, boldog az az ember, aki kitart a kísértés idején. Mert elnyeri az élet koronáját. Nekünk megadatott hívőknek az, hogy tudhatjuk, hogyha nehézségben vagyunk, akkor ezt Isten megengedi. Akkor nem hiba történt a mennyben, hanem Isten megengedett egy nehézséget számunkra. Azért, hogy átformáljon. Ez a külső hatás. De belül máshogy éljük meg, ezek a helyzetek néha vonnak minket arra, hogy vétkezzünk. Ezt nevezzük kísértésnek. Figyeld meg, sose a pénz határozza meg az életed minőségét. Néha azt gondoljuk, és a politikusok is ezt gondolják, hogy Magyarországnak az a jó, hogyha a gazdaság jól megy. Lehet, hogy változtat egy-két dolgon, de az élet minőségén nem. Az élet minőségét a szívünk állapota határozza meg, a gondolkodásmódunk. Áldott az az ember, aki a kísértés idején kitart. Pál apostol azt mondta az élete végén, hogy én megharcoltam a harcomat, elvégeztem futásomat, eltétetett számomra az élet koronája. Ő is erről beszél, és azt mondta, hogy megharcoltam a nemes harcot. Egy harcon van túl. Nehéz helyzeteken van túl. Olvasd Pálról, miket élt át ez az ember? Az enyém, az én nehézségem a közelibe se ér az övének. Nem azt mondta, hogy a kellemes délutáni séta után végre átvehetem a koronát, hanem a nemes harc végén. Hú, tudjuk milyen ez a harc. De ő azt mondta, hogy megtartottam a hitet, és a harcban meg állva maradtam, és ezért eltétetett számomra ez a korona, a kincs. Ha ma, tesó, nehézségbe vagy, akkor tudd, hogy ez többről szól, mint az aznapot túlélni, vagy azt a hetet túlélni. Ezekben örökkévaló kincsek vannak. Ez meggazdagít minket az örökkévalóságra nézve. Sokkal többről szól, mint gondolnánk. Hogy Isten elhozza az ő áldásait az életünkbe, hogy elnyerjük az élet koronáját. Azt mondta még Pál, Róma 8.18, mert azt tartom, hogy a jelen szenvedései nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, amelyek láthatóvá lesznek rajtunk. Látod, hogy megmutatja, hogy ezek a nehézségek összesen hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, amit kapunk majd. Mert a mi pillanatnyi könnyű szenvedéseink minden mértéket meghaladó nagy, örök dicsőséget szerez nekünk, mivel nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra. Jakab, aki ezt a levelet írta, arra bátorít minket, hogy tartsunk ki a kísértések között, és ne hagyjuk be magunkat. Ezek a próbák szoktak engem a térdeimre vinni. Hogyha minden jól megy, akkor én úgy jól érzem magam, és Isten tudja, hogy mikor mit kell hoznia, hogy levigyelnek a térdeimre engem. És olyan érdekes, mert Isten jól tudja, hogyha mondjuk én beteg leszek, az nem ejt engem annyira kétségbe, mint hogyha a családom lesz beteg. És én nem azt mondom, hogy ezek a dolgok, ezek a betegségek Istentől vannak, de mindenképpen Isten megengedi, hogy ezek megtörténjenek, és amikor beteg körülöttem a családba valaki, akkor ez engem levisz a térdeimre. Miért ő beteg? Miért nem én? Inkább én, kérlek. Isten le akar vinni minket a térdeinkre többször, mert azon a ponton Isten találkozik velünk. Egyikünk se szeret kétségbeesett lenni. Én nagyon nem szeretek. De hányszor volt már, hogy a kétségbeesésemben Isten megmutatta magát? Hogy Tamás, abszolút bízhatsz benne. Ezt nem lehet a próba nélkül megtanulni. Nincs könyv, hogy hogyan tanuljunk meg bízni a próbák között elméletben. Na majd, ha gyakorlat ezt, akkor én már előre megtanultam. Nem, ezt meg kell élni a nehézségben. Úszni nem lehet megtanulni könyvből. Na, én már rég tudok úszni. Voltál már vízben? Hát, azt még sajnos nem. Be kell kerülnünk a mély vízbe, ahol nem ér le a lábunk. Lehet, hogy éppen abba vagy. De Péter is erről ír. Péter apostol azt mondja, hogy ne lepődj meg, amikor a tüzes nyilak jönnek, mintha valami véletlenszerű dolog érne téged. Isten próbálja a hitünket, hogy nemesebb legyen az aranynál. Jézus is erről beszélt, azt mondta, hogy ezen a világon nyomorúságotok lesz, de ne féljetek, én legyőztem a világot. Ehhez a fajta keresztény élethez, kísértések között, próbák között, ehhez áldás van kapcsolva. Hozzá van kapcsolva egy örökké való érték. Így nézzük azt, amit ma Jakab mond. 13. vers. Senki sem mondja, amikor kísértésbe jut, az Isten kísért engem, mert az Isten a gonosztól nem kísérthető, és ő maga sem kísért senkit a gonosszal. Amikor nehézségbe kerülünk, és mint a kuktában nő a nyomás, és kezd a dolgok szétszedni minket belülről, tudjátok, hogy miről beszélek, amikor vannak olyan időszakok, amikor mindenhol nyomás van, és nincs kiút, nincs az, hogy hát ezt kellett volna megtanulni. Nem, amikor éljük azt, hogy nyomás van, akkor nagyon sokszor hajlamosak vagyunk rosszul reagálni. És azt mondom, hogy ez amiatt van, hogy így élünk, ez amiatt van, hogy nincs munkám, ez amiatt van, hogy még mindig itt tartunk, ez ő miatta van, és mindig mást hibáztatunk, lerázunk a felelősséget. És azt mondja itt Jakab, hogy ha kísértések között vagy, akkor nem mondd azt, hogy Isten kísért téged, mert Isten senkit nem kísért a gonosszal. Isten sosem próbál meg minket azzal, hogy gonoszságot tegyünk, vagy nem. Isten így nem kísért minket. De egy bizonyos nyomás helyzet, amiben élünk, ezt próbálja előhozni az életünkből. De hívő tesó, magamnak is mondom, ne gondold, hogy ezt Isten engedi így. Ne gondold, hogy Isten cselekszi ezt. Ez belül zajlik. Mindjárt elmagyarázza Jakab nekünk. Amikor ki kéne tartanunk, nagyon sokszor rossz dolgok jönnek ki a szánkon. Nagyon rossz dolgok jönnek ki a hozzáállásunkból, a gondolatainkból, a cselekedeteinkből. De azt mondja itt Jakab, hogy senki ne gondolja, hogy Isten kísért engem. Ez egy régi lemez, régi történet, mert az 1 Mózes könyvében is ezt látjuk. Amikor Ádám és Éva bűnbe esett, ezt kérdezte Isten, hol vagy Ádám, mit tettél? És Ádám válasza az volt, hogy Istenem, hát Éva volt, tudod, ő szakított a fáról, ő adta nekem. Amíg csak te voltunk, meg én az édenkertben, nem volt semmi gond, uram, nem látod? Most adtad nekem ezt az asszonyt, tőled kaptam. Én nekem eszembe se jutott erről a gyümölcsről venni, te se adtad volna nekem, ő meg, uram, te vagy a hibás. Éva, mit tettél? Ó, nem én. Én. Hát a kígyó, akit te teremtettél, az jött és csapott be engem. És ez a felelősség lepasszolás azóta is ott van bennünk emberekben. Hogy inkább minden mást hibáztatunk, a körülményeinket, de amikor ezt tesszük, akkor Istent hibáztatjuk. Hogy uram, látod? Nem volt más választásom. Azért tartok itt, mert itt tart az életem. Amikor kísértések között vagyunk, akkor az első fajta segítség a védekezésben az, hogy nem a körülményeknek az oka ez, hanem ez a belső emberről szól. Mindannyian kísértésbe jutunk, és azért vagyunk kísértésben, mert van bennünk egy óember. Ha elbukunk a kísértésben, ugye nem szoktunk, de hogyha mégis elbuknánk, akkor azt mondja nekünk János, hogy valljuk meg a bűneinket. Tamás, ez túl egyszerű. Csináljuk. Ha elbukunk a kísértésben, akkor valljuk meg a bűneinket, és ő hű és igaz, megbocsájt, és megtisztít. Megtisztít. Ma itt ülhetsz tiszta emberként. Attól függetlenül, amit tettél. Én attól függetlenül, amit tettem, itt lehetek ma Isten előtt tiszta emberként. Amikor megvallom a bűnömet neki. Ez nem azt jelenti, hogy csak azt mondom, hogy bocs. Uram, ne haragudj, sajnálom. Ettől sokkal több a bűnvallás. A bűnvallás azt jelenti, hogy egyetértek Istennel, hogy amit én tettem, az rossz, helytelen. Vállalom érte a felelősséget. És nem azt mondom, hogy az ő hibája volt. A körülményei miatt volt így. Nem volt más választásom. Nem. Azt mondom, hogy uram, én vétkeztem. Én bűnt követtem el. Tisztíts meg ebből. Ez a bűnvallás. És Isten hű és igaz, megtisztít minden gonoszságtól. Így folytatja Jakab, mert mindenki saját kívánságától vonzva és csalogatva esik kísértésbe. Mert mindenki saját kívánsága által csalogatva és vonzva esik kísértésbe. Ebből nincs kivétel. Néha azt gondoljuk, hogy ó, ha én az ő életét élhetném, ha olyan könnyű lenne az életem, mint az övé, arra nincs senki, azért mutatok oda, akkor persze, hogy én is máshogy élnék, akkor nem vétkeznék. De azt mondja a Biblia, hogy mindenki kísértések között, a gazdag és a szegény is, az idős és a fiatal is. Mindenki a saját kívánsága által csalogatva esik kísértésbe. Minden ember küzd. Ha valaki kísértésbe jut, még nincs bűnben. Kísértésben lenni nem jelenti azt, hogy valaki vétkezik. Jézus is kísértések között volt. Amikor 40 napot töltött a pusztában, étlen szomjan, jött a sátán és megkísértette őt. Jézus, ha te vagy Isten fia, mondd ennek a kőnek, hogy változzon kenyérre. És Jézus mit válaszolt? Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden szóval, ami Isten szójából származik. Ha te vagy Isten fia, hát akkor csinálj magadnak kenyeret. Ez volt a test kívánsága. Majd így folytatta a sátán. Itt van a világ összes országa, Jézus. Én mind neked adom, ha leborulsz és imádsz engem. Ez volt a szem kívánsága. És Jézus válaszolt neki az igéből. Csak Istent imád. Majd fölvitte Jézust a templom tetejére, és azt mondta, hogy vesd le magad. Ha itt van ez a nagy tömeg, meglátják, hogy nem esik semmi bajot, hiszen majd ő megtart, és az angyalaid Isten angyalai vigyáznak rád, hogy meg ne üsd a lábadat a kőbe. Majd mindenki látja, hogy te vagy a Mesiás. De Jézus nem tette meg. A szemkívánsága, a testkívánsága és az élettel való kérkedés. Tudod, miért fontos ez a történet most nekünk ma? Mert hogyha így kísértette meg a sátán Jézust, az Isten fiát, akkor ezek voltak a három legnagyobb fegyverei. Ez volt az ő legjobb dobása. Nem kell félned attól, hogy ezen felül fog téged kísérteni. A szemkívánsága, a testkívánsága, az élettel való kérkedés. Elég ez is, nem? De ha őt így próbálta eltéríteni az útjától, ez fogja velünk is. Ez az ő technikája. Nem kell félnünk, hogy ettől valami többet húz elő. De figyeld meg Jézus válaszait, hogy ő az igéből védekezett. Ő volt Isten fia, megsüthette volna a sátánt ott, abban a pillanatban. De nem tette, hanem válaszolt az igéből, hogy meg van írva. És ráállt az igazságra, és tudjátok miért csinálta ezt? Azért, mert ő előttünk járt, egy lett közöttünk, hogy lássuk, hogy hogyan élhetünk emberként Isten előtt. És ha ő így járt, akkor arra hív minket is, hogy az igéből védekezzünk a kísértés idején. Mondhatod nekem, hogy Tamás, ezek még mindig a külső körülmények. Még mindig a külső körülmények hatásáról beszélsz. Ezért van ez a nagy nyomás az életemben, mert üres a pénztárcám, mert nincs munkám, vagy beteg valaki. Ezért van ez a nyomás. Ha nem lenne, nem lenne baj. Így van, de ezek a nehézségek Isten eszközei, hogy átformáljanak. Hogy átformáljanak. Viszont van egy kísértés bennünk, ami bűnbe akar vinni. Amikor a nyomás alatt találkozunk ezzel, ez a csapda bennünk van. Figyeljétek meg, azt mondja, hogy minden ember a saját kívánságától vonzva és csalogatva esik kísértésbe. Van egy jó hírem, hogy Isten szabaddá tett minket a bűntől. A Szentlélek megtörte ezt a rabságot, és nem kell vétkeznünk. Ha valamiben újra és újra elbukunk, az a jó hír, hogy nem kell így lennie. Már maga ez a tudás sokat segít, hogy voltak emberek, akik megálltak ebben a kísértésben. Megélték azt a szabadságot, amit a lélek hozott el neki. Minden ember a saját kívánságától vonzva és csalogatva esik kísértésbe. Van bennünk egy jó ember, és mind küzdünk haraggal, keserűséggel, vágyakozással, lustasággal, sorolhatnám sorban. De nem kell beadnunk magunkat ezeknek. Ez már segít, ha tudod, hogy nem kell beadnod magad ennek. Még János is, a 90 éves apostol is úgy írt, hogy az az ember, aki nem vétkezik, az hazug ember. Még ő is megélte ezeket a kísértéseket, 90 évesen. Hogy a vágyai, a saját kívánságai vonták őt, hogy vétkezzen. Az, ha valaki kísértésben van, az nem bűn. Az önmagában nem bűn. De ki tud hozni a dolgokat az életünkből, amik bűnök. Én olyan ember vagyok, aki lefuttat szituációkat a fejében. Nem tudom, hogy te is ilyen vagy, de hogy elképzelem. Egy beszélgetés, valakire haragszom, és lejátszom a beszélgetést a fejembe, és ott végződik, hogy le kéne csapnom ezt az embert. Vagy lehet, hogy feleség vagy, és ezt gondolod a férjedről. Minden megoldódna, ha ezt megtenném. Ilyen dolgokat tud a szívünk, ilyen csapdákat tud a szívünk állítani. Ilyen dolgokat tudnak nyomáshelyzetek kihozni belőlünk. 15. vers. Azután a kívánság megfogalva bűncül, a bűn pedig kiteljesedve halált nemz. Kívánság, bűn, halál. Elindul a kívánságtól, eljut a bűnig, és a bűn elvezet a halálba. Jakab öt megoldást fog kínálni nekünk, hogy hogyan védekezzünk a kísértésekre. Elmondom gyorsan ezt az ötöt, és utána megnézzük őket. Az elsőt már megnéztük, hogy nem állok felette. Nem állok ezek felett a kísértések fölött. Mindnyájan megtapasztaljuk őket. A legnagyobb veszélyt egy katonára az jelenti, ha nem tudja, hogy veszélyben van. És minket kihívott Isten egy harcmezőre, és azt mondta a korintusi levélben, hogy vigyázzon, aki áll, el ne essék. Ne bízz magadban. A második, azt itt látjuk, a 15. versben, nézd meg, hogy az az út, ami a kísértésekre akar vinni, az hol végződik. Ha kísértéseknek engedsz, bűn szül, a bűn halált nemz. Nézd meg, hogy ez az út, ha elindulnál rajta, hová vezet? Mi az ára, hogyha elmész ezen az úton? A harmadik, a 17. versben van, majd megnézzük, felnézhetünk Istenre, onnan minden jó és tökéletes ajándék származik. A negyedik, nézhetek magamba, hogy én Isten igazsága által teremtett lény vagyok. Az ötödik pedig, hogy belenézhetünk Isten igéjébe, mint egy tükörbe. És megváltozhat tőle az életünk. A kívánság bűnt szül, és az halált nemz. Szerintem te is tudod, meg én is, hogy mik azok a kísértések, amik elérnek minket, amik nehézséget okoznak. Én arra bátorítalak téged, arra szeretnék kérni, hogy készíts egy listát. Írd le józanul, higgadtan, amikor éppen nem abban a kísértésben vagy, hogy mi lenne a következménye annak, hogyha elindulnál azon az úton, milyen árat kéne fizetned érte. Néha nem házasok azt hiszik, hogy a szexuális kísértések csak azokat érik, akik még nem házasok. Hát ez egy nagy becsapás. Aki házas, azt még inkább éri. Azért beszél a példabeszédek könyve olyan sokat arról, hogy te férj, ne menj el idegen asszony után, mert lábai a halálba vezetnek. Ha elindulsz ezen az úton, másnak kell adnod méltóságodat, a gyermekeidet. Elveszesz tőled mindent. Ez nekem olyan sokat segít, hogy a példabeszédek ilyen szókimondó, hogy ha én elindulok ezen az úton, akkor óriási árat fogok fizetni érte. Elvesztem a családomat, elvesztem a gyülekezetet, elvesztem a bizonságtételemet, az Istennel való járásom tönkre megy. Akarom én ezt az árat kifizetni? Megéri ezen az úton elindulni? Érdemes egy ilyen listát írni a kísértéseinkkel kapcsolatban. Azt mondja itt, hogy a kívánság megfogalva bűn szül. Fogantatás. Amikor egy hímivarsejt egyesül a petesejtel, akkor történik a fogantatás. És ezt mondja itt Jakab, hogy amikor a kívánság, mintha az egyik kezem lenne, az a másik, az akaratom, a kettő egyesül, akkor jön létre a bűn. Önmagában a kísértés nem bűn. De amikor az akaratommal társul, és cselekszem annak megfelelően, akkor vétkezem. És hogyha elindulok ezen az úton, ez a halálba vezet, az ítéletbe. Én nagyon sokat küzdöttem a kísértésekkel, most is. Csak mindig átélem, hogy változnak ezek a kísértések. De valami, egy felismerés sokat segített nekem, hogy a harc az a fejembe dől el. Még azelőtt, mielőtt a kísértés nehézséget megtapasztalnám, már akkor eldől a harc, amikor belekerülök a kísértésbe. Már akkor vagy nyerve megyek bele, vagy veszítve. Mert a harc a gondolataimban dől el. Hol kezdődik? Akkor kezdődik el, amikor én a bűnnek a gondolatát elkezdem engedni a fejemben. Amikor valamilyen játék már folyik a fejemben. Bűnös gondolatokat meghagyok a fejemben, hogy valakire haragszom, hogy valaki után sóvárgok, egy képet szórakoztatok, és engedem, hogy lássam. Ezek a gondolatok buktatnak el akkor, amikor valóban a kísértésbe kerülök. És a cselekedeteimből ez fog kijönni. Nagyon veszélyes a fejünkben játszani ezekkel a gondolatokkal. Azt mondja az ige, hogy tüzes nyilakat lő ránk az ellenség. A tüzes nyilakat nem fogod tudni megállítani, a gondolatok jönnek. Amit meg tudunk tenni, hogy nem engedjük ezeket a fejünkben maradni. Azt mondja Pál nekünk, hogy ejtsünk rabul minden gondolatot Krisztus Jézusban. Martin Luther King mondta azt, hogy azt senki nem tudja meggátolni, hogy egy madár elrepüljön a feje fölött, de az, hogy fészket rakjon a fején, azt igen. Hányszor engedjük, hogy ezek a gondolatok fészket rakjanak a fejünkben? És ott maradnak, és lefuttatjuk újra és újra a programot. És azt gondoljuk, hogy hát ez csak egy gondolat. De mivel annyira rögzül, ismétlődik, normálissá válik, hogy amikor abban a helyzetbe kerülök, az akaratom ott lesz mellette. És meg fogom tenni. És már úgy kerültem bele a kísértésbe, hogy már eleve elvesztettem azt a harcot. Ezért mondja az ige számunkra, hogy változtassunk a gondolkodásunkon. Változtassuk meg, ahogy gondolkodunk. Azt mondja az ige, hogy szabadok vagyunk a bűntől. Ez az állapotunk, teljesen szabadok vagyunk a bűntől. De ezt a gondolatainkba is el kell juttatnunk. Nekem nem kell ezt megtennem. És nem is akarom, hogy megtegyem. Nem engedem ezt a gondolatot a fejembe. Ott vannak ezek a kis játszmák belül. Lehetnek szexuális témájúak, lehetnek pénzutáni sóvárgás, lehet harag, keserűség. Hosszú a lista. Lefuttatunk szituációkat a fejünkbe. Ha azt mondja, akkor én azt fogom csinálni, hogyha ő azt mondja, akkor én ezt fogom mondani, és a kívánság megfogalva bűn szül. És a bűn pedig halált nemz. Én tudom, milyen az, hogy milyen vétkezni, és utána elrejteni azt a vétket. Tudom, milyen az, amikor elbukok egy kísértésbe, és ahelyett, hogy kihozzám a világosságra, én úgy teszek, mintha meg se tettem volna. És azt gondolom, hogy ezzel nagyobb árat fizetek. Sokkal nagyobb árat. Mert a sötétben tartott bűn növekszik fel. És hozzá el a halált. Tesz tönkre családokat. Tesz tönkre kapcsolatokat. Tesz tönkre bizonságtételeket. A sötétben az én bűnöm növekszik. És nem olyan régen kellett Sári elé odállnom, és elmondanom, hogy vétkezem, és segítségre van szükségem. És megtapasztaltam a Jakab 5. fejezetében azt az igeverset, hogy valljátok meg egymásnak bűneiteket, és megtisztulhattok. És nagyon nehéz ezeket a dolgokat kihozni a világosságra. Azt gondoljuk, hogy olyan szégyen lesz, és fájdalom. Lehet, hogy mind a kettő van. De ott van a gyógyulás. Azt ígéri ott is az ige, hogy valljátok meg egymásnak bűneiteket, és hogy meggyógyulhassatok. Jaj, Tamás, de hát én mindig megvallom Istennek. Isten tudja. Isten akkor is tudná, ha nem vallanád meg. Ezzel valahogy beszoktuk csapni magunkat, hogy én mindig megvallom. Persze mindig újra elkövetem. Ha elmondjuk egy embernek, aki nem tudja, és benne egy nagyobb képé rólunk, hogy ó, hát ő egy szent, hát ő nem csinál ilyet. Azzal meg tudunk tisztulni. Ezt a képet összeromboljuk. Tudod, én egy bűnös ember vagyok. És szükségem van arra, hogy imádkozz értem. Én meg akarok változni. Hogyha azt éled meg, hogy Tamás, én kísértésben vagyok, és el szoktam bukni, mind, nézz körül, mind. De ezeket kihozhatjuk a világosságra. És lelepleződik, és gyógyulást hoz az nekünk. Az 1 Korintus 10-ben van egy nagyon fontos rész a kísértésekkel kapcsolatban. Felolvasom nektek. 1 Korintus 10, azt mondja itt az ige, 12-t olvasom. Aki tehát azt gondolja, hogy áll, vigyázzon, el ne essék. Mert emberi erőt meghaladó kísértés még nem ért titeket. Isten pedig hűséges, és nem hagy titeket erőtökön felül kísérteni, sőt, a kísértéssel együtt el fogja készíteni a szabadulás útját is, hogy elbírjátok azt viselni. Bármilyen kísértés van az életemben, nem mondhatom rá azt, hogy ez erőmön felül van. Hiszen azt mondja ez az igevers, az igazságot szólja, hogy nincs erőnkön felül való kísértés az életünkben. Nem mondhatom egy helyzetben azt, hogy hát nem volt más választásom, elbuktam. Mindig van más választás, mert Isten elkészíti a szabadulás útját. Ez lehet különböző, de mindig el van készítve, és Isten hűséges. Ez azt is mondja ez az igevers, hogy Isten felügyeli a kísértéseinket. Ez érdekes, mert minket a sátán kísért meg, a világ és a saját óemberünk. De Isten felügyeli ezeknek a mértékét. Ha Isten nem tenné, az ördögnek egy perc elég volna. Még egy perc se kell, hogy leradírozzon engem a térképről. Én nem tudok vele versenyezni. De Isten az, aki nem enged engem erőmön felül kísérteni, és mindig elkészíti a szabadulás útját. És Isten ebben hűséges. Van egy történet egy kisfiúról, aki bement a boltba. Amikor bement, akkor egyből föltűnt az üzletvezetőnek, hogy gyanúsan mozog ez a fiú. Oda ment a cukorkákhoz, és hosszasan nézte, vizsgálta azokat, és úgy tűnt ennek a bácsinak, az üzletvezetőnek, hogy ez a fiú el akarja csenni a cukrokat. Figyelte hosszan, majd oda ment hozzá, és azt mondta, hogy fiam, úgy tűnik nekem, hogy te el akarod lopni ezt a cukrot. Azt mondja, hogy nem uram, rosszul gondolja, én nem akarom ellopni. Azért vagyok ilyen sokáig itt. A testünk akar valamit, a világ akar velünk valamit, a sátán akar velünk valamit. Lerombolni. A sátán azért jött, hogy öljön, lopjon és pusztítson. De Isten elkészíti minden helyzetben a szabadulás útját. Tudjátok, miben segít? Megkérdezni Istent, hogy Uram, én tudom, hogy most nem kell elbuknom, de mi a szabadulás útja? Sokunknak az lenne a szabadulás útja, hogy nem rendeljük meg azt az újságot, nem nézzük a tévét, nem olvasuk annyit az internetet, nem hallgatunk annyit rádiót, nem hallgatunk annyi világi zenét, nem nézünk annyi világi filmet, ha ezeket a befolyásokat levágnánk. Én nem törvényeskedem most, de te tudod, hogy mi az, ami téged újra és újra elbuktat. És azt mondja nekünk majd Jakab, hogy ne tévejegjünk. Ne csapjuk be magunkat. Nem Isten kísért minket, hanem a saját kívánságaik juttatnak el oda. Azt mondja, általános engem ez nem juttat oda. Te tudod. 16. vers a Jakabban. Ne tévejegjetek, szeretett testvéreim, minden jó adomány és minden tökéletes ajándék onnan felülről a világosság atyától száll alá, akiben nincsen változás, sem fénynek és árnyéknak váltakozása. Nézd fel! A világosság atya, mi apukánk, aki jó és tökéletes ajándékokkal áld meg minket. Azt mondja Jakab, hogy ne hibáztasd Istent a körülményeidet, hanem nézd meg, hogy Isten mennyi jóval áld, mennyi tökéletes ajándékot ad, körbevesznek minket ezek a dolgok. Sokszor elfelejtjük az élet sűrűjében, nem? Hogy mennyi áldást kaptunk Istentől. Rákoncentrálunk valami nehézségre, és elfelejtjük a többit. Milyen áldás volt ma reggel kinézni az ablakon, és gyönyörű hóesést látni, vagy egy friss levegőt venni. Élvezni azt, hogy Isten adta a szemem világát, és látok, hogy vannak testvérek, hogy van egy gyülekezet Vácon, hogy hallgathatjuk az ige hirdetőt, hát lehet, hogy ezt nem úgy éled meg. Egy csomó dolgot készpénznek veszünk, pedig tele van az életünk áldással, jó és tökéletes ajándékokkal. Ma itt az európai embernek olyan kiváltságai vannak, olyan kényelmi dolgai vannak, ami a világ 75%-ának nem adatott meg. Egyáltalán, hogy kinyitjuk a csapot, és abból iható víz folyik. Apró dolgok, amivel Isten megáld minket. Ő a világosság atya, és ő nem változik. Nincs benne sem fénynek, sem árnyéknak váltakozása. Istennek nincsen rossz napja. Nem mondja nekünk azt, hogy Tamás, 364 nap kértél, vigyáztam rád, most adj már egy szünnapot nekem. Elmegyek szabadságra, majd holnap találkozunk. Ő hűséges, ugyanaz, tegnap, ma és mindörökké. És minden helyzetben megadja a szabadulás útját. Jakab arra bátorít minket, hogy álljunk meg a kísértésekben. Ne kezdjük magunkat sajnálni, lefuttatni a szegény én lemezeket újra és újra. Ne tévejegjetek, testvéreim, mondja. A bűnnek a következményei súlyosak. Minden jó és tökéletes ajándék onnan fentről száll alá. És így folytatja. Az ő akarata szült minket az igazság igéje által, hogy mindegy első zsengéje legyünk a teremtményeinek. Isten akarta, hogy te keresztény legyél. Isten akarta, hogy te újjászülesz. Téged akart. Az ő akarata szült minket. Az igazság igéje által. És így folytatja. Tanuljátok meg tehát, szeretett testvéreim, ne legyen minden ember, legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra. Legyen minden ember gyors a hallásra. Ez görögül is ezt jelenti, franciául is, angolul is, ez sajnos azt jelenti, amit itt olvasunk. Minden embernek meg kell tanulni, hogy lassú legyen a szólásra. És késedelmes a gyors legyen a hallásra, késedelmes a szólásra és a haragra. Hogyha benézünk a tükörbe, ezt az igazságot tudnunk kéne. Ott van a demonstráció egyből. Látjuk, hogy kettő fülünk van és egy szánk. És ezek az arányok jól segítenek érteni, hogy kevesebbet kéne beszélnem, és lehet, hogy többet kéne hallgatnom. Nem két szánk van és egy fülünk. Milyen viccesen, akkor tudnánk beszélgetni két emberrel a sorban egyszerre. Legyél lassú a szólásra, és gyors a hallásra. Tudjátok, hány bajunkat megoldaná ez az egy igevers? Azt elkezdenénk tenni. Nem beszélne annyit a szánk, hanem többet figyelnénk. Azt mondja a példabeszédek könyv, és kevesebbet beszélsz, bölcsebbnek fogsz tűnni az emberek előtt. Én meg szoktam viccelni mást ezzel, hogy ne szólj szád, nem fáj fejem, de az én szám is túl sokat beszél. Megfigyeled, hogy általában a szánk juttat minket bajba, nem a fülünk. Úgy nem szoktunk bajba kerülni, hogy valakire csak figyelünk. De amint kinyitjuk a szánkat. Nem a fülünk sodor minket bajba. Általában az dühít fel valaki mást, hogyha mi elkezdünk beszélni. Legyél késedelmes a szólásra, lassú haragra. Jakab mennyi szavát bánhatta, amikor együtt nőtt fel Jézussal, és utána jött rá, hogy Jézus Isten, miket mondtam neki? Így folytatja a 21. vers. Ezért tehát vessetek el magatoktól minden tisztátalanságot és gonoszság, utolsó maradványát is, és szelíden fogadjátok a belétek oltott igét, amely meg tudja tartani lelketeket. Legyetek az igének cselekvői, ne csupán hallgatói. hogy be ne csapjátok magatokat. Mert ha valaki csak hallgatója az igének, de nem cselekszi, olyan, mint az az ember, aki a tükörben nézi meg az arcát. Megnézi ugyan magát, de elmegy, és nyomban el is felejti, hogy milyen volt. De aki a szabadság tökéletes törvényébe tekint bele, és megmarad mellette, úgyhogy nem feledékeny hallgatója, hanem tevékeny megvalósítója, az boldoggá teszi cselekedete. Azt mondja itt Jakab nekünk, hogy szelíden fogadjuk a belénk oltott igét. Hogyha halljátok az ige hirdetést, akkor legyen a szívünk, legyen a szívetek nyitott. Érdekes, hogy ez általában abban dől el, ahogy előtte gondolkodtunk, a héten, ahogy gondolkodtunk Istennel kapcsolatban. Hogyha én beadtam magam a testnek, és megéltem a testnek a vágyait, akkor hiába akarok nyitott szívvel itt ülni vasárnap reggel, nem fogok tudni. A szívemet megkeményítik a döntések. De azt mondja, hogy vessetek le magatokról minden tisztátalanságot, hogy szelíden fogadhassátok a belétek oltott igét. Lehet, hogy a Tamás nem tud jól igét hirdetni, de Isten igéje élő és ható. És hogyha nem hallunk Istentől, akkor nem Tamással van baj, nem az igével van baj, hanem a szívünk a kemény. És azt mondja itt Jakab, hogy amikor halljátok az igét, akkor ne csak feledékeny hallgatói legyetek, hanem tevékeny cselekvői. Hányszor mondta Jézus ezt a farizeusoknak, hogy ne csak beszéljetek, prédikáljatok, ne legyen ez képmutatás, lássuk a cselekedeteitekben. Egy ember életében ébredést hoz, változást hoz az, amikor úgy kezd el igét olvasni, hogy Uram, hogyan legyek jobb férj, hogyan legyek jobb feleség, taníts meg engem. Hogyan vezessem a vállalkozásomat, hogyan imádkozzak, hogyan tanítsam a gyerekeimet, mutasd meg nekem. És elvezet ez döntésekhez, elvezet ez meggyőződésekhez. Így indul az ébredés egy emberben. Isten igéje által. Aki csak hallgatja, de elfelejti, az olyan ember, mint aki megnézte magát a tükörben, de elfelejtette, hogy mit látott. Isten igéje olyan, mint egy tükör, hogy megnézed magad, és látod saját magadat benne. Uram, nekem meg kell változnom, én nem ilyen vagyok. Változtass meg. Ha csak pár igeverssel kapcsolatban ma eldöntenénk, hogy Uram, ez lesz az évnek az igeverse nekem, ezt én, Uram, ezt taníts meg nekem. Olyan változások lennének egy pár igeverstől. Ha nem csak hallgatója lennék, ez biztos, neki szól. Amikor tanulmányozom az igét, és készülök a bibliórára, néha azt mondom, hogy hát, ú, de jó lesz ez a gyülekezetnek. És közben Isten azt mondja, nem Tamás, ez neked van. Ne csak hallgatója, hanem cselekvője legyen. Ha valaki megalázza magát, az én népem megalázza magát, keresi az én arcomat, és imádkozik. Én találkozom vele. Megmutatom az erőmet neki, mondja Isten. És meggyógyítom azt az országot, ahol ő él. A szabadság tökéletes törvénye. Kicsit olyan ellentmondásnak tűnik, nem? A szabadság tökéletes törvénye? Isten igéje szabaddá tesz. Hogyha frusztrál, hogy nem tudsz megváltozni, nem tudod megváltoztatni az életedet, akkor rossz harcot vívsz. Isten igéje változtat meg, és az Isten igéje szabaddá tesz. Ha megismeritek az igazságot, az igazság szabaddá tesz titeket. Valaki azt gondolja, hogy Tamás, én szabad vagyok, én azt csinálok, amit akarok. Az az ember fogoly, az az ember egy rab. De ha valaki megismeri az igazságot, Isten akaratát az életére, az igeversekre azt mondja, hogy ez nekem szól, ez engem hív egy változásra, az az ember szabad lesz. Sokan vagyunk kísértések között. Azt mondanám inkább, hogy mindenki. Vagyunk úgy, akik ennek rabjai most. Ha szeretnél szabad ember lenni, szeretnél szabadságban élni, add meg a bűneidet, keresd Istent, kérd segítséget. Jakab egy olyan ember, aki, én hiszem, hogy ezt megtapasztalta. És nem egy parancsnok, aki utasításokat osztogat, hanem egy ember, aki a térdein imádkozik. Én olyan ember vagyok, aki megélem ennek a igazságát. Elbukom, volt, hogy sorozatba buktam el dolgokban, de Isten megszabadított. Most is élek meg kísértéseket? Természetesen. Most is vétkezem? Nem lettem tökéletes. De tudjuk mindnyájan, hogy milyen az, amikor a kísértések, mint egy ilyen ciklus, elkapnak minket. Hogy vétkezünk, megvalljuk, de utána újra ott találjuk magunkat, és újra-újra, mint egy körforgás. És azt mondanánk, hogy na jó, de ez nem árt senki másnak. De hogy nem. Amikor a bűn kiteljesedik, akkor halált nemz. Én arra kérlek, testvérem, ahogy Jakab is mondja, hogy ne tévejegjünk. Ha van mit kihozni a világosságra, itt van az ideje. És Isten ugyanaz, mint Jakabnak, ugyanaz, mi ma. Ő nem változik. Ő a világosság atya. Ő a mi apukánk. Ha valaki azt hiszi, hogy kegyes, de nem fékezi meg a nyelvét, hanem még önmagát is becsapja, annak a kegyessége hiába való. Tiszta és szeplőtelen kegyesség az Isten és az atya előtt ez,
meglátogatni az árvákat és az özvegyeket nyomorúságukban, és tisztán megőrizni az embereknek önmagát a világtól. Nem abban áll a kereszténység, hogy mit tudok Istenről, hogy mit beszél a szám. Én lehetek nagyon kegyes, azt írja Luther Márton, így hangzik a Károliban. El tudjuk játszani a hívőt. De azt mondja itt az ige, hogy a valódi kegyesség az az, hogyha én tudok gondoskodni az árvákról, az özvegyekről. A szükségben levőkkel tudok foglalkozni. És meg tudom tartani az életemet a világtól. Tisztán. Ez az a kegyesség, ami Istennek tetszik. Mondhatok én bármit. Isten a teológiánkat lábra akarja állítani. Hogy két lábon járó bizonságtételek legyünk. Amikor Péter és János ott voltak a bíróság előtt, azt mondták róluk, hogy de ezek az emberek úgy tűnnek, mint akik Jézussal voltak. Látszott rajtuk. És ebbe a fajta valóságba hív minket Jakab. A kísértések ebben le tudnak lassítani. Elveszik az erőnket. A világ elszippantja az életet belőlünk. De van lehetőség máshogy járni Istennel. Ha benne vagy egy ilyen körforgásban, amiből nem látod a kiutat, van belőle kiút, hogy ne a kísértések határozzák meg az életedet, hanem Isten szabadítása. Szeretném, ha most imádkoznánk, és eldöntenéd, hogy nagyon őszinte leszel Istennel. Nem miattam, magad miatt. A családod miatt, a barátaid miatt, a kapcsolataid miatt, a bizonyságtételed miatt, az elhívásod miatt. És vállalnád Isten előtt, ha vétkeztél. Nem csak, hogy sajnálom, Uram, sajnálom, hanem, Uram, én vétkeztem, és nem így akarom folytatni. Hajtsátok meg a fejeteket, kérlek. Uram, köszönöm, hogy Jakab levele belekerült a Bibliába. Annyira egyenes. És nem kerülgeti, mint macska a forrókását. Uram, megmondod nekünk egyenesen rajta keresztül. Te nem abba az életbe hívtál, amikor a világ csalogat minket, amikor a saját testünk kívánságai szerint élünk. Ettől te sokkal jobbat szántál nekünk. Az életnek a koronáját. Uram, megvalljuk, hogy gyengék vagyunk. És a kísértések sokszor átcsapnak a fejünk felett. És látjuk, ahogy az akaratunk társul a kísértésekhez, és megfogan, és bűnszül. Uram, imádkozom magamért, a testvéreimért, hogy törd meg ezt bennünk. És imádkozom, hogy meglássuk a szabadulás útját. Akármilyen nehéz. Segíts kihozni azt a világosságra. Megvallani azt a testvéreinek. És megtapasztalni a gyógyulást. Köszönöm, hogy győzelmet szereztél nekünk a kereszten. Hogy megszabadítottál a bűntől. De Uram, ezt nem csak tudni szeretnénk, hanem megélni. Valóságként. És Uram, olyan fárasztó képmutatóságban élni. Én is éltem így. Tudom, hogy milyen nehéz fenntartani egy látszatot. De Uram, olyan szabadság van abban, amikor a világosságba járunk, és lehetünk azok a gyenge emberek, akik vagyunk. Azok a buta emberek, akik vagyunk. De mégis megtapasztaljuk a te kegyelmedet. Tudjuk, hogy olyan jó a világosságba járni, erre teremtettél minket. Hogyha úgy gondolod, hogy te egy ilyen ember vagy, akinek szüksége van kitörésre, szabadulásra, akkor legyél őszinte magaddal, legyél őszinte Istennel. És kérlek, állj fel. És azért kértem, hogy mindenkinek legyen a feje hajtva, a szeme csukva, mert nem egymás előtt kell felállnunk. Nem az a lényeg, hanem az, hogy végre kimondjuk, hogy segítségre van szükségünk, hogy meg akarunk változni. Hogyha te magad ilyen szükségben lévő ember vagy, akkor kérlek, állj fel. Engedd, hogy Isten lássa a szívedet, hogy megvallod azt, hogy engedett, hogy Isten munkálkodjon. Arra bátorított minket Jakab, hogy fogadjuk készségesen a belünk oltott igét, és ne csak hallgatói legyünk annak, hanem cselekvői is. Legyen ez a cselekedet most az, hogy felállsz. Köszönöm, Uram, hogy munkálkodsz. Kérlek, hogy imádkozzatok most, hogy rendezzétek ezt a kísértést Istennel. Kérjetek bölcsességet, és Isten szemrehányás nélkül ad mindenkinek, aki kéri. Uram, köszönöm, hogy itt vagy velünk. Köszönöm, hogy a te ígéd ez a szabadság tökéletes törvénye. Köszönöm, hogy elhívtál minket, hogy szabadok legyünk. Uram, imádkozom, hogy most itt megtapasztaljuk a gyógyítást, hogy szabaddá teszel, Uram. Hogy megtörsz egy körforgást az életünkben, Uram. Kérlek, valóságosan mutasd meg, hogy hogyan készíted el a szabadítás útját. És imádkozom, hogy merjünk ebbe radikálisak lenni, Uram. Nemet mondani a testnek. Köszönöm, hogy te kegyelmes vagy, Uram. De imádkozom, hogy a te erődet is megtapasztaljuk. És Uram, imádkozom azért is, hogy az igéd igazságára emlékeztess a Szentlélek által, hogy amikor a kísértésben vagyunk, akkor tudjunk mit felelni. Ahogy Jézus is, hogy megvan írva. Hogy emlékezzünk, hogy milyen gyönyörű életre hívsz el, ami nem a világról szól, hanem rólad. Köszönöm a testvéreimet, Uram. Köszönöm, hogy ugyanolyan esendő emberek vagyunk, hogy mindnyájunkat kísértések érnek. De azt is köszönjük, Jézus, hogy Te előttünk jártál és példát mutattál. Sőt, sokan jártak előttünk, Uram, ugyanilyen kísértések között, és megálltak. Imádkozom, Uram, hogy két lábon járó bizonságtétel lehessen az életünk erről. Elmondhassuk mi is, hogy évekig, hónapokig, ki tudja mennyi ideig benne voltam ebben, de Isten szabaddá tett. Köszönjük ezt, Uram. És imádkozom azért is, hogy ne engedj, hogy az ördög becsapjon minket, hogy nem változott semmi most. Ha innen hazamegyünk, és újra kísértés ér minket valakivel kapcsolatban, valamivel kapcsolatban, hanem tudjuk, Uram, hogy Te valóságos vagy, és válaszolsz arra, aki segítségül hív Téged. Köszönjük, hogy itt vagy, Uram. Nagyon szeretünk Téged. És álljatok fel, mint kérlek. Énekeljünk el egy dalt Istennek.